Folytatódik a Hordó Minta. A második részben folytatjuk a beszélgetést Hidegkúti Gergellyel, a Szentendrei Kőhegybor pincészet borászával.
Ott tartottam, hogy külön választják a szőlőnek egy részét, azt szárítják, a víz nagy része elpárolog, aszalódik, vagy aszusodik, ha szabad így fogalmazni. Szerbül aszpruchnak hívták.
Mesterségesen töppedést előidéznek. Nem a tőkén töpped, hanem már szüret után.
Így van, és hagyományosan akkor, amikor erre már van idejük, és ez tipikusan a hamvazó szerda alkalmával jött el, akkor ezeket a fürtöket elválasztják a bogyóktól, és a bogyókat fölöntik az új borral, úgy, ahogy a Tokajon az aszú készül. Csak ugye itt nincsen botritis, itt egy kékszőlő szemgyűjteményünk van, amit fölöntünk az új borral, és ez egy pár hétig, megint csak a hagyomány szerint húsvétig vagy nagypéntekig ázik, és utána elválasztják a végső bort vagy mustot a törkölytől. És ez volt a Szentendrei Vörösnek az alapja. Hogy ez milyen lehetett? Volt, hogy kierjedt, tehát egy nagy alkoholtartalmú száraz vörösborra gondoljunk, és volt, hogy megmaradt édeskés bornak. Ez pedig hát nyilván a leginkább az aszúkhoz hasonlítható. Itt már vannak írásos dokumentumok arról, hogy ez ennek milyen íze volt, tehát komoly borkóstolási élményről számol be a cseh származású Franz Schams a borkalauzában. Nagyon-nagyon híres borrá válik a Szentendrei Vörös.
Na és milyen volt, bocsánat, mit ír a cseh mester?
A szőlőfajta ma úgy hívnánk, hogy kadarka. Nekem meggyőződésem, hogy a kadarka egy... A szőlőfajta, mint olyan véleményem szerint a filoxéra előtti időben nem volt annyira jelentős, mint manapság. Az írások nyilván kadarkáról szólnak, de ha egy picit utána nézzünk a korabeli szerb írásoknak, akkor a kadarka mindenhol minőségjelző funkcióba jelenik meg. Van is egy olyan fennmaradt mondás, magyarul úgy hangzik, hogy minden fajtát megköszönünk az úrnak, vagy szeretünk, de kadarkát ültetünk. Ezt, hogyha szövegkörnyezetben nézzük, ez azt mutatja, hogy örülünk a szőlőnek, de válogassuk ki a jót az ültetvényen belül. Ami biztos az, hogy valamilyen vékonyabb, héjú szőlő volt az, amit ők jónak tartottak, hiszen ugye most is az ország egyik leghűvösebb szőlőtermővidékén vagyunk, és akkor meg ugye még inkább hűvösebb volt, tehát egészen biztos, hogy a nagy, mai nagy vörösnek számító, vagy akár a csókaszőlő nem hozhatott olyan kielégítő eredményt, hogy azt itt kadarkának nevezzék. És ezt a kadarka szőlőből készült bort, ezt úgy kell elképzelni, hogy egy alacsony tannin tartalmú, amit segít annak az érdekében, hogy élvezni tudjunk egy édes bort, a tannin és a cukor az azért eléggé egymással szembe megy, és mellette nagyon intenzíven fűszeres és érett gyümölcsök, talán még lekváros jegyeket is mutató bor volt az, amit fogyasztottak. Persze most már ott tartunk, hogy nem kell a történelemkönyvekhez nyúlni, mert igaz, hogy csak kísérleti szempontból, de kereken 130 évvel utánuk az idei évben elkészült az első újkori Szentendrei Vörös. És való igaz, hogy hát azon túl, hogy kuriózum, egy nagyon kellemes borral állunk szembe. Hogyha le kéne írnom mai szavakkal, akkor egy élénk savszerkezet áll szemben az édes borral. Itt az édességnél 80 g fölötti maradék cukorról beszélünk. Nagyon érdekes, hogy a helyi vadélesztők, most, hogy ezek ugyanazok, mint amik itt voltak 150 éve, vagy nem, azt soha nem fogjuk megtudni, de eléggé virulensek, 17-es alkoholig ki is erjedt alatta a bor. Tehát én azt mondom, hogy ha nagyon hasonlítani kell valamihez, akkor egy már-már ilyen portóihoz közel álló, egy könnyedebb portóihoz közel álló szerkezetű bor, aminek az élénk savai enyhítik a cukornak a túlsúlyát, az ízébe pedig abszolút ezek a téli fűszerek és a kék és piros gyümölcsöknek az inkább aszaltabb és inkább főttesebb változatai érthető módon, hiszen hiszen a bor részben szárított szőlőkből készült, találhatók meg.
És milyen szőlőfajtából van ez a bor?
Hát jelen esetben kék frankosból. Én egy picit felelősség teljesnek érzem azt, hogy itt kadarkát telepítsünk. Ez nem úgy működik, hogy az ember csak hip-hop ledug 50 kadarka vesszőt, és akkor onnantól kezdve van kadarka. Erre utaltam a korábbiakban is. Egyrészt nem tudjuk, hogy az a kadarka az melyik kadarka volt. Az biztos, hogy nem a P9-es klón, ami ugye Magyarországon el van terjedve, vagy mondjuk ez maradt meg a kadarkából. Tehát alaposan ki kell választani azt, hogy melyik legyen az a fajta. Másrészt egy praktikus oka is van, a kadarka az nem igazán alkalmas arra, hogy csak úgy kísérletezgessünk vele. Az ember sokkal bátrabban kísérletezik egy olyan szőlőfajtával, amit egyszerűbb termeszteni, és biztonságosabban, kiszámíthatóbban készíthető belőle a bor. Nem állítom, hogy kész vagyunk a vörös aszúval, nem is erre épül a borászat, ezt csak egy érdekességként mondtam el. Egy olyan 10-15 év munka még biztos van benne, hogy azt mondjuk, hogy most már érdemes megküzdeni érte, hogy piacra is vihessük. Ez egy külön történet, egy kísérlet, csak azért, mert kíváncsiak vagyunk arra, hogy milyen volt itt Szentendrén egykor a szentendrei vörös.
Szentendre borászata hogy néz ki? Mert ugye van egy, azaz egy darab pincészet, amelynek egyik tulajdonosával és borászával éppen beszélgetek, tehát ez a Kőhegy borászat, ez az egy borászat működik jelenleg Szentendrén?
Hát igen, én azt szoktam mondani, amikor bemutatkozok, hogy attól függ, hogy milyen a kontextus, hogy önök most Szentendre legjobb borászával, vagy legrosszabb borászával állnak szembe. Ezt egész addig, amíg a matematika megengedi, ezzel játszhatok. De viccet félretéve, jelenleg mi vagyunk az egyetlen borászati üzem a városban. De hát ez érthető, hiszen mint ahogy az elején elmondtam, itt megszűnt a borászat. Közben egy fantasztikus termőhelyen lakunk.
Aminek, bocsánat, nagy részét már elfoglalták a házak meg a nyaralók.
Hát igen, szomorú, de gyakorlatilag itt az történt mondjuk az elmúlt 50 évben, ami most történik a Balatonon. Csak egy picit előtte van Szentendre. Egy fantasztikus termőhely, nem véletlenül lett itt a legnagyobb a szőlőtermesztés a környéken, nem véletlenül maradtak itt azok, akik szőlőtermesztéssel foglalkoztak, hiszen mi fontos a jó szőlőhöz? Elsősorban a talaj. A Kőhegy, a Visegrádi hegységnek a legdélebbi maradványa, geológiailag az északi középhegységhez tartozik, és egy andezit tufa talajú, gyakorlatilag vulkáni tanúhegy. A következő az a klíma. Van egy Dunánk, nem is egy-kettő, közt egy pici szigettel, valamint van egy Pilisünk, ahonnan az uralkodó szélirány folyamatosan fújja le a hűvös levegőt az éjszaka folyamán, ami gyakorlatilag egy természetes légkondicionálóként működik. A gombabetegségeknek ez a réme, hiszen leesik az eső, ezt nap mint nap tapasztaljuk, amikor megyünk ki a szőlőbe, hogy egy hatalmas, akár több napos eső után 3-4 órával teljesen száraz fűben és száraz talajon tudunk mozogni. De a szőlő nyilván egy picit többet küzd, mert neki se jut annyi víz, de viszont nagyon biztonságosan termeszthető a szőlő, szépen megmaradnak a savak a déli fekvésű hegyoldalban is. Úgyhogy minden adottság megvan ahhoz, hogy jó szőlőt lehessen termeszteni.
Hidekuti Gergelyt, a szentendrei Kőhegybor pincészet borászát hallották.
Hordó minta.
Az Inforádió magazin műsora borról és kultúráról.
Ezzel mai műsorunk véget ért, de bormagazinunkat az interneten is meghallgathatják, vagy le is tölthetik a www.infostart.hu címen. Észrevételeiket várjuk e-mail címünkre hordominta@inforadio.hu. A szerkesztő Kovács András István nevében is köszönöm figyelmüket, az Inforádió bormagazinját hallották, Exterde Tibor vagyok.